Csunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az év utolsó búcsújára készül Mátra Verebély Szent Kúton a Nemzeti Kegyhely. Október 25-én Szent Hubertus, a vadászok és erdészek védőszentjének ünnepén ér véget a zarándok évad, és kezdetét veszi a csendes elvonulások, imák és lelki gyakorlatok időszaka a kegyhelyen. A 2025-ös jubileumi szentév különleges ereje idén érezhető volt Mátra Verebély Szentkúton is. A legnagyobb búcsukra minden eddiginél több zarándok érkezett, ahogy gyerekek is rekordszámban zarándokoltak el nyáron a gyermekbarát turisztikai központba. A világ előtt álló jelenlegi nagy biztonsági kihívások megoldásában nem osztottak lapot az EU-nak, így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a feszültséget, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter kiemelte, kollégái továbbra is a háborús pszichózis állapotában vannak, így a budapesti békecsúcs kapcsán zavar, tanácstalanság és irigység uralkodott el, illetve mindennek a szánalmas leplezési szándéka, ahogy fogalmazott. A tárcvezető aláhúzta, ismét ki lett adva a jelszó, hogy még több pénzt és még több fegyvert kell küldeni Ukrajnába, és ahogy telik az idő, úgy válnak egyre esztelenebbé a számok és az ötletek. Ukrajna 60 milliárd eurót követel magának további fegyverkezésre, ez mintegy 24 ezer milliárd forint, jegyezte meg. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Tanács jogi szolgálata megalapozottnak találta a magyar javaslatot, amelynek értelmében szankciós listára kellene helyezni azt a három ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásokért. Mindenre azt követően került sor, hogy Sebestyén Józsefet toborzók agyonverték Ukrajnában. Megöli Magyarország ellátás biztonságát, ha az Unió ellehetetleníti az orosz energiahordozók importját. Ez tény, amelynek semmi köze nincs a politikához. Erről is beszélt a miniszter. Szijjártó Péter leszögezte, eddig két útvonalon keresztül érkezett kőolaj, de az uniós tervek értelmében felszámolnák ezek egyikét, a megmaradó infrastruktúra viszont nem tudja garantálni a biztonságos ellátásunkat. Olyan útvonaltól függenénk, ahol a tranzitdíj a háború kiterése óta megduplázódott, tette hozzá. A tárcvezető éles kritikával illette az Európai Bizottságot, amiért Magyarország és Szlovákia augusztus 22-i megkeresésére csak október 10-én 49 nappal később reagáltak, amikor is a két ország már közel volt a stratégiai tartalékok felhasználásához, a barátság kőolajvezetéket ért támadás és a tranzit leállását követően. Arra is kitért, hogy a magyarországi energiaexport az orosz bruttó hazai termék mindössze 0,2%-át teszi ki, ennek kiesése pedig alig ha lehetetleníteni el a háború folytatását. Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott, ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása, sorolta, hozzátéve, ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. Az ukrán elnök egy friss nyilatkozatban megerősítette, kész eljönni Budapestre, hogy bármilyen formában felvegye a kapcsolatot az ott találkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Volodymyr Zelenszkij hozzátette mindazonáltal, hogy nem tartja Budapestet a legmegfelelőbb helynek egy ilyen találkozóra. Emlékeztetett, ő a háború lezárását célzó megbeszélésekre a többi között Svájcot, Ausztriát, Katart vagy Törökországot javasolta. A 2024-es év a magyar gazdaságban az infláció leszorításának éve volt, a pénzromlás mértéke 2023-hoz viszonyítva jelentősen csökkent, és az év nagy részében a jegybanki toleranciasáv felső részében alakult, mondta Varga Mihály jegybankelnök a Magyar Nemzeti Bank tavaly évről szóló üzleti jelentését ismertetve az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. 12 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a jelentésről szóló határozattervezetet. Országszerte zajlik a védekezés az amerikai szőlőkabócával és az általa terjesztett aranyszínű sárgaság betegséggel szemben, közölte az agrárminiszter. Nagy István a közösségi oldalán azt írta, a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés miatt a hétvégéig több mint 8000 hektár szőlőt vizsgáltak át, eddig 3 milliárd 800 millió forintot különítettek el a védekezésre. A fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések miatt állami támogatást igényelhetnek. Kezdeményezték azt is, hogy az uniós alapból kiegészítve a károsultak teljes költségtérítésre legyenek jogosultak. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban, kisebb esővel, záporral, sokfelé majd megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul csupán. Híreinket hallották.
A nap verse. Turmezei Erzsébet, a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne, ne! Miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én Istenem! Hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám. Te szeretsz engem híven igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani. Ne csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek. S mindennapi kérésem az marad. Add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet. Legyen akaratod, ha éj temet. Legyen most és mindörökké. Igen. Fogd meg a kezem. Fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek. Legyen, ahogy te akarod.
Turmezei Erzsébet a legnehezebb kérés című versét Fehér István előadásában hallották. Turmezei Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban, a gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a FB leánykörihez tartozott, ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és lépett be a FB Evangélikus Diakonissa Egyesületbe. 1941-ben avatták diakonisszává. 1951-ben a FB feloszlatásával a Balassagyarmati Evangélikus Szeretet Otthonba került, ahol 1975-ig végezte szolgálatát. Versei műfordításai német, angol és finn nyelvekről több kötetben jelentek meg. Részt vett az Evangélikus Énekkönyv szerkesztésében, amiben 105 énekszövege, illetve fordítása szerepel. 1989-ben a FB Egyesület újraindulhatott, a közösség Turmezei Erzsébetet választotta a főnök asszonyja. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2025. október 20-a van hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején a Szent István Rádió 25. illetve a Szent István Televízió 14. születésnapja alkalmából bemutatott hálaadó szentmiséről hozzuk el önöknek Ternyák Csaba egriesek szavait. Ezután a Juhari Zsuzsanna díj kiírásáról Német Csabát, a Tudományos Újságírók Klubja elnökét idézzük. Adásunk végén pedig a legújabb irodalmi Nobel-díjasunkról, a karácsony előtti könyvdömpingről, író-olvasó találkozókról beszélgetünk Kondás Vilmossal, a Miskolci Géniusz könyváruház tulajdonosával. Tartsanak velünk, érdemes! Műsorunk elején tehát Ternyák Csaba egrieseket idézzük, a Szent István Rádió 25. illetve a Szent István Televízió 14. születésnapja alkalmából bemutatott hálaadó szentmiséről jelentkezünk, ami október 18-án volt az Egri Bazilikában.
Jézus kérdése szíven üt bennünket. Ha visszajön, talál-e hitet a földön? Annak idején 25 évvel Seregély István érsek úr azért alapította meg a Szent István Rádiót, hogy erre a kérdésre igent tudjunk adni. Ez a Szent István Rádiónak a legfőbb küldetése 25 év óta, hogy az Úr, ha visszajön, találjon hitet a földön. Minden fáradozásuk, minden munkájuk ennek érdekében zajlik, hogy a hit eljusson minden ember életébe. Ma közösen adunk hálát Istennek a 25 éves Szent István Rádióért és kistestvéréért, a 14 éves Szent István Televízióért. Amikor elődöm, Seregi érsek úr úgy döntött, hogy bátor kezdeményezéssel létrehozza hazánkban az első katolikus rádiót, amelyet első királyunkról nevezett el, akkor szeme előtt Szent István királynak az alakja lebegett, akinek ereklyéje ma itt van közöttünk az oltáron. Azt füstöltem meg másodszor a Szent Mise elején. Itt van az ő ereklyéje, amelyet kérésemre Erdő Péter bíboros úr ajándékozott nekünk a 10. évfordulóra, és amelyet rendes körülmények között a rádió stúdiójában őrzünk. Vagy mondhatnánk inkább fordítva, azért van ott, hogy őrizze a róla elnevezett rádiót és televíziót, és az ott szolgáló munkatársakat, valamint az általa alapított Egri főegyházmegyét. Jelenlétéből mindig hitet, erőt és inspirációt meríthetnek a hétköznapokban való helytálláshoz. Ő a századok során mindeddig védelmezte, oltalmazta és támogatta egyházmegyénket és intézményeinket, és így tesz ma is. Ma Szent Lukács ünnepe van. A liturgia viszont a holnapi missziós vasárnap előesti szentmiséje. Ez a különleges egybeesés üzeneteket hordoz mai hálaadásunkhoz. Szent Lukács a művészek és orvosok védőszentje. És bár két szentírási könyvet is tulajdonít neki a hagyomány, mint tudjuk Szent Lukács evangéliumát és az apostolok cselekedeteit, személyéről mégis keveset lehet tudni. Igazi evangélista, aki nem önmagáról, hanem a világ üdvözítőjéről akar beszélni, hogy minden Isten szerető lélek megtudhassa, mennyire igaz az, amit az egyház tanít. Nem önmagát állítja középpontba, hanem Jézus Krisztust. Az ő lelkisége inspirálja munkatársainkat is, akik rádióink műsorait készítik, hogy munkájuk során ők is képesek legyenek vonzó módon, gyakran akár indirekt utalásokkal Jézus Krisztust és az ő evangéliumát szolgálni. A misszió ugyanis az egyház legfontosabb feladata, amelyet soha semmilyen körülmények között nem adhat fel. Ennek a missziónak szolgálatában áll rádiónk is. Már Szent István királyunk külföldi szerzetes misszionáriusokat hozatott országába népe megtérítésére. A misszióra és a megtérésre minden nemzedéknek szüksége van. A pogányság kísértése ugyanis nem csak az ő korában jelentkezett, hanem azóta is. Újra és újra felüti fejét közöttünk. Ezért van szükség arra, hogy az ige hirdetés és az imádság hagyományos templomi keretei mellett modern eszközeinket is felhasználjuk az evangelizációban. Ezért is nagy öröm számomra, hogy a Szent István Rádió és Televízió ökumenikus szempontból is fontos feladatot lát el. A görögkatolikus egyházat kiszolgáló műsoraival természetesen nem ökumenikus feladatot lát el, hiszen görögkatolikus testvéreinkkel teljes közösségben vagyunk. De mindig öröm az számunkra, amikor beszámolnak református és evangélikus testvéreink szolgálatáról és életéről is, és öröm az számomra, hogy itt látom a padsorokban a város református lelkészét, talán evangélikus lelkészünk is itt van, őt nem látom. Nagy öröm számomra ez az ökumenikus lelkiség, az ökumenikus nyitottság, amelynek szolgálatában kezdettől fogva működik a Szent István Rádió. Egyház községeink régebben népmissziókat rendeztek, úgy, hogy több missziós atya is jött egy plébániára, akik ott megosztva több napon át prédikáltak, előadásokat tartottak, gyóntattak. Ezekre emlékeztetnek azok a missziós keresztek, amelyek templomainkban sok helyen mind a mai napig látunk. Ezek a beszédek a katolikus hit és erkölcs megerősítését szolgálták. Ennek a népmissziónak mai egyszerűsített formája az a háromnapos lelki gyakorlat, amelyet rendszerint Nagybőjtben vagy adventi időben szoktunk tartani. A feladat mindig ugyanaz. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, ahogy hallottuk a Szentleckében. Jubiláló rádiónk, amely az ország első katolikus rádiója, kiemelkedően alkalmas lehetőség mind a belső, mind a külső misszióra. Belső misszió mindaz, amit híveink körében végzünk. Külső misszió az az előevangelizáció, amelynek segítségével el tudjuk érni azokat a testvéreinket, akik talán eltávolodtak az egyháztól, vagy akik még nem közeledtek hozzá, de valamiféle nyitottságot hordoznak magunkban. A később alapított Magyar Katolikus Rádióhoz és a Mária Rádióhoz hasonlóan nem csak a katolikusokhoz, mint ahogy már mondtam, hanem minden emberhez szól a rádió. Mindenkihez, aki fogékony a jó hír és a remény hangjára. És ebben az esztendőben, a reménység szentévében külön is alá kell húznunk ezt. A jó hír hangja és a remény hangja. Mert mindenkinek, aki erőforrást, támaszt, vigasztalást, lelki táplálékot vár, amikor készülékét Észak-Magyarországon vagy az internet segítségével bárhol a világon rádiónkra hangolja. A Szent István Rádió bár továbbra is regionális szerepet tölt be hazánkban, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóvoltából a katolikus rádió feladatait látja el Észak-Magyarországon. Ennek megfelelően részesül a püspöki konferencia anyagi támogatásában, amelyért ezúton is ismételten köszönetet mondunk. Hálásan köszönöm a Magyar Katolikus Rádió vezetőjének is, hogy az elmúlt években fokozódó mértékben elmélyülhetett a két intézmény közötti együttműködés, a különféle műsorok cseréje által. Most köszönöm meg hallgatóink imádságos és anyagi támogatását is. Egyházunk fontos missziós küldetésének tartja, hogy híveit és minél több érdeklődő embert elérjen a rádió segítségével. Hallgatóink, hála Istennek, vannak minden korosztályból, és vannak új kezdeményezéseink is. Ilyen például az Iskola Rádió, amely katolikus iskoláinkban teszi lehetővé, hogy a fiatalok megismerkedjenek a rádiózással, és ezáltal bekapcsolódnak rádiónk munkájába. De a leghűségesebbek, azok nyilván a fiatalok között is sokan vannak ilyenek, de a leghűségesebb hallgatóink talán mégis beteg és idős testvéreink, akiket az éter hullámaink keresztül külön is szeretettel köszöntök. Ők azok, akik a helyi egyházközségek imádságos összejövetelein egészségük meggyengülése miatt már nem tudnak személyesen részt venni, de naponta együtt imádkozzák az egész egyházmegyével a szentmisét, bekapcsolódnak a szentmiségbe, és együtt imádkozzák a rózsafüzért. Az Úr adjon nekik erőt és vigasztalást a kereszthordozásban. Kedves testvérek, az evangélium hirdetésének sokféle módja van. Tudjuk, hogy a leghatékonyabb igehirdetés a jó példában valósul meg. Elsősorban a tetteinkkel lehetünk az evangelizáció leghatékonyabb munkatársai, de a tettek mellett szóval is lehet, kell hirdetni Krisztust. Sőt, Jézus éppen arra küldte tanítványait: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Liziői Szent Teréz viszont úgy lett a missziók védőszentje, hogy a kármelita rendbe való belépése után soha nem hagyta el a Kármelt, de állandóan imádkozott a missziókért, és végül a missziók védőszentje lett. Vannak, akik anyagi áldozatot vállalnak, vagy szellemi hátteret ajánlanak fel, és mindez, mint egy lelki csokor, szolgálja az egyház missziójának ügyét a rádió segítségével. Végezetül, amikor köszönetet mondok jelenlegi és régebbi hűséges munkatársainknak nagyszerű szolgálataikért, szeretném kifejezni, milyen nagyra értékelem, hogy átérzik annak felelősségét, hogy a katolikus egyház nevében szólnak. Kérem őket, hogy feladatuk eredményesebb ellátása érdekében ismerjék meg egyre jobban hitünk mélységeit, azt gyakorolják, abban mélyedjenek el. Így lesz a Szent István Rádió valóban katolikus rádió, amely eredményesen szolgálhatja egyházunk missziós elkötelezettségét. És most a missziós vasárnapon mi mást kellene, mi más lehetne jobban aláhúzni, amely egyébként is a rádió célkitűzései között szerepel. Ma szeretnék külön köszönetet mondani Katona István püspökatyának, rádiónk nagyapostolának, és szeretettel köszönteni őt, aki a napokban töltötte be 97. életévét, valamint azoknak a paptestvéreknek és papnövendékeknek, továbbá minden önkéntesünknek, akik szolgálatukkal bekapcsolódnak a rádió munkájába. Isten áldja meg őket missziós elkötelezettségükért. Isten áldja meg azokat az önkénteseket is, akik rendszeresen bejönnek a stúdióba, hogy közösen imádkozzák a hallgatókkal a rózsafüzér imádságot. Hangjuk valóban legyen a jó hír és a remény hangja mindenki számára, akik otthonukból kapcsolódnak be az imádságba. Szent István király, könyörögj érettünk. Amen.
Az elmúlt percekben dr. Ternyák Csaba egri érseket hallották a Rádiónk 25. és a Szent István Televízió 14. születésnapja alkalmából bemutatott hálaadó szentmiséről. Folytatásban Németh Csabát, a Tudományos Újságíró Klubja elnökét idézzük.
A Tudományos Újságíró Klubja lényegében 10 éve, vagy 10. esztendeje hirdeti meg a Juhari Zsuzsanna blogdíjat. Ez egy lényegében egy emlékdíj, hiszen Juhari Zsuzsanna az Érdeklődés Tudomány egykori szerkesztője volt, és ami érdekessége, hogy 2011 májusában elindította saját blogját, amely főként régészeti, paleontológiai és művészettörténeti témákkal foglalkozott, és hát a sors tragédiája, hogy ő ezt követően augusztusban tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emlékére 2016-ban alapítottuk ezt a díjat a család támogatásával, és azóta is ezt minden évben megkérdetjük. Ez a 10. alkalom, és itt most elsősorban ugye tavaly történt egy változás a kiírásban, hiszen 10 év alatt rengeteget változott és fejlődött a blogkultúra Magyarországon. Ugye amikor ő is elindította ezt 2011-ben az első blogját, már akkor is azt lehet mondani, hogy így a mainstream médiába is átszivárgott ugye a blogkultúra. Ekkora már egy lényegében egy évtizedes fejlődésen ment ez keresztül, de ugye 2020 környékén a Covid idején ez teljesen megváltozott, hiszen megjelentek a videoblogok, ugye egyre olcsóbbak lettek a kamerák, az olyan technikák, amik lehetővé tették ezeket a videoblogos podcasteknek a készítését, úgyhogy most már ezeket is beemeltük a pályázati kiírásba, hiszen egyre kevesebb úgymond sajnálatos módon azért a szöveges blog, ami azért én azt gondolom, hogy még mindig fontos lenne, mert sokkal részletesebb kifejtést tesz lehetővé. Bár azt örömmel látom egyébként, hogy mondjuk a podcastek környékén is azért egyre hosszabb beszélgetéseket látunk. Én mindig azt mondom, hogy a 160 karakterek X meg Instagram posztokból nem lehet megérteni a világot. Tehát aki ebből táplálkozik, annak egy nagyon szűk látóköre lesz. Én sajnos azt is tapasztalom, hogy az emberek egyre kevésbé nem mennek el a falig, el se látnak a falig, de ugyanakkor örvendetes az is, hogy egyre több olyan TikTok videót és egyre több olyan YouTube csatornát látok, amelyik valós ismeretterjesztéssel foglalkozik, és a egy perces videó alatt ott van a link, ami alatt egy bővebb kifejtést, vagy egy hosszabb podcast beszélgetés, vagy egy hosszabb blog cikk olvasható, tehát azért megvan a lehetősége ezekben a rövid videókban is annak, hogy bővebb tájékoztatáshoz jusson az ember, bármilyen területről legyen szó, ami tudományos ismeretterjesztést foglal magába. Nyilván itt vannak nagyon népszerű témák, ilyen csillagászat, az űrkutatás, de örvendetes az is, hogy egészség tematikában, tehát akár megelőzésben, akár egészséges életmódban, akár adott esetben mondjuk különböző daganatos betegségben szenvedőknek életvezetési tanácsadástól kezdve sok minden az, ami ma már elérhető, és ezek azt gondolom hasznosak, de nagy a zaj. Nagy a zaj, és ebben a nagy zajban próbálunk mi olyan formában kicsit iránymutatni és rendet rakni, hogy ezen a blogpályázaton ugye a megzsűrizett jelentkezők közül, akit kiválasztunk nyertesnek, ugye itt egy nyertes van, az ugye feltüntetheti azt, hogy ő ennek a Tudományos Újságírók Klubja blogpályázatnak a nyertese, ami egyfajta minőséget képvisel és jelenthet a jövőben.
Mik a határidők?
2025. október 31-ig péntekig várjuk a tuklevelezés@gmail.com címen, ami megtalálható a tuk.hu weboldalon is. A maga a pályázati kiírás is részletesen, illetve a jelentkezésnek a feltétele, határideje és módja is. Itt a kuratórium egyébként fenntartja a lehetőségét annak is, hogy a objektív megítélés érdekében a díjra jelöltek jelentkezőknél a adott platformnak a látogatási statisztikáit is bekérik az elmúlt 28 napra, vagy az elmúlt 12 hónapra, hiszen tényleg fontosnak gondoljuk azt is, hogy milyen társadalmi réteget és milyen társadalmi hatást ér el egy-egy blog. Tehát lehet, hogy annak a tartalma és felépítése az szakmailag nagyon jó, de hogyha ez tényleg csak egy nagyon szűk körhöz jut el, az azért azt gondoljuk, hogy probléma, és nyilván ebben is mi segítünk, tehát ha most nem is nyer ezzel a bloggal valaki, de mi ezt utána figyelemmel követjük, mi is megosztjuk az ő posztjait, és így lehet, hogy a következő évben már eredményesen tud pályázni azzal, hogy nagy társadalmi csoportokat tud elérni.
Milyen megkötések vannak? Tehát vannak olyan szabályok, amiket be kell tartani?
A Juhari Zsuzsanna pályázaton olyan blogosok, podcastesek pályázhatnak, akiknek legalább egy éve működik a blogjuk, podcastjuk, és a pályázat beadása előtt legalább egy héttel volt új posztjuk.
tehát teljesen kötetlen a téma.
A témaválasztás tekintetében kötetlen, tehát tényleg művészettörténettől azt gondolom, hogy a csillagászatig bármi belefér, egészségnevelés vagy adott esetben szobrászat, bármi, tehát most tényleg nem akarok ötleteket adni, csak az elmúlt évek pályázataiból most így néhányat felsoroltam, hogy milyenek voltak, utazással kapcsolatosak is voltak, amik kicsit történelmi vidékekre vittek, ezeket elevenítették fel, tehát ezek ilyen szempontból érdekesek, és én azt gondolom, hogy ezt idén is szeretnénk, hogy minél sokszínűbb legyen. Persze nehéz így választani, mert a borsót a gombával, meg a uborkával nehéz összehasonlítani, de hát ez a kuratóriumnak a feladata, hogy megtalálja, és pontosan ezért fontos az is, hogy milyen társadalmi rétegeket és milyen létszámban tud elérni egy-egy blog, mert ez is befolyásolhatja azt, hogy kinyeri ezt a díjat.
Az elmúlt percekben Németh Csabát, a Tudományos Újságírók Klubja elnökét hallották. Kondás Vilmos, a Miskolci Géniusz könyváruház tulajdonosát köszöntöm szeretettel a stúdiónkban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én is nagy tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és nagyon-nagyon köszönöm a meghívást.
Azért hívtam meg, mert egy kis ünnepi ráhangolódást szeretnék a könyvekkel kapcsolatban, ugyanis ilyenkor gondolom, október vége, november elején nagyon sok könyv érkezik a karácsony szellemében, de még mielőtt rátérnénk erre, van egy nagyon aktuális dolog, irodalmi Nobel-díjasunk, új irodalmi Nobel-díjasunk lett, van Krasznahorkai László személyében, önöknél is vannak könyvek, vagy vannak még, mert gondolom most van egy dömping, hogy vásárolják ezeket a könyveket.
Én úgy gondolom, hogy ez a meghívás soha nem volt aktuálisabb, mint most. Ennek két apropója van, ahogy elmondtad, hogy új Nobel-díjasa van Magyarországnak, tehát új irodalmi Nobel-díjasa van Magyarországnak, és akkor, hogyha már az előbb kis nyelvbotlásom volt, hogy új Nobel-díjasa, akkor azt hagy tegyem már mindjárt hozzá, hogy mielőtt Krasznahorkai megkapta volna Nobel, 19 magyar származású Nobel-díjasa volt az országnak, különböző témakörökbe, és hát erre azt tudom mondani, hogy Magyarország lélekszámba egy kis nemzet, de tudásba, géniuszba egy óriási nemzet, mert ilyen számmal, lélekszámhoz viszonyítva a világon egyetlen nemzet nem dicsekedhet. Visszatérve a Krasznohorkai László Nobel-díjára, hát valami fantasztikus felmelőzés. 2002-ben Kertészémre kaptam a sorstalanságért az irodalmi Nobel-díjat, és 23 évre rá meg Krasznohorkai László a Sátántangó című művéért kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. Ugyanúgy, mint ahogy a Kertész Imre Nobel-díja sem várt, ugyanúgy a Krasznohorkai László Nobel-díja sem várt dolog volt. Már két-három éve már pedzegették, hogy nagyon ott van a küszöbön, és nagyon ott van, és hát most átlépte, és hát ez egy óriási dicsőség Magyarországnak, óriási dicsőség természetesen Krasznohorkai Lászlónak, és óriási dicsőség az irodalomnak, mert ez azt jelenti, hogy a magyar irodalom, magyar írói társadalom egy kiemelt és abszolút megbecsült része az országnak is, és a világnak is.
Van még Sátántangó a géniuszban? Lehet még kapni?
Nincs. Elmondom, hogy mivel nem volt várható, volt 17 darab könyvünk, ez múlt hét csütörtök volt, pénteken délre egy sem maradt. Tehát ezt, hogyha most lett volna 170, azt is elvitték volna, de hál' Istennek volt 17, és 17 boldog vásárló kiment tőlünk, és akkor itt szeretném elmondani azt, hogy ez nem egy kicsúszott dolog volt, ez a Nobel, irodalmi Nobel-díj Krasznohorkai László írótól, mert 22 művet írt idáig. Tehát 71 éves, és mondhatnám, hogy az életművért kapta meg, tehát egy nagyon termékeny és egy nagyon-nagyon-nagyon jó író. És hát micsoda véletlen van, az új könyve jövő hónap 11-én jelenik meg, és hát miért lenne ez igazán egy nagy kuriózum, a Magyar Nemzet Biztonsága, a Magyar Nemzet Biztonsága a címe az új regényének, jövő hónap 11-e, és szeretném a kedves Szent István Rádió hallgatóknak a figyelmébe ajánlani, hogy feltétlen menjenek fel a Génusz honlapjára, vagy jöjjenek be a záróházba, és előrendelést jegyezzenek, ha érdeklőnöket, már pedig én megmerek esküdni rá, hogy ez lesz legnagyobb sláger karácsonyi ünnepi könyv, tehát az ünnepi könyvvásár vagy karácsonyra, és természetesen, hogyha valaki nem tud és nem regisztrál, vagy nem előrendel, az fizikai valóságában is meg tudja venni majd november 11-e után a könyvet a Génusz könyváruházba. Tehát ez egy abszolút véletlen, mert az a könyv készült, de nem tudta senki megmondani, mielőtt elkezdte az író ez év elején, hogy ez a könyv abszolút aktuális lesz, és abszolút jól fog megjelenni, hiszen egy új irodalmi Nobel-díjasnak a könyvét fogják majd a kezébe a kedves vásárlók.
Sátántangó majd érkezik még az ünnepekig, vagy most újra kell nyomni, tehát az országban hiányzik?
Elmondom, a kiadóval beszéltem, és minden krasznohorkai könyvet kinyomnak, és természetesen a Sátántangóból is lesz, és a többiből is lesz választék, tehát nem fognak azok sem hoppon maradni, vagy üres kosárra távozni, akik csak azért jönnek be, mert a régi könyveit is meg fogják tudni vásárolni a Génusz könyváruházba.
Ön, mint több évtizede a könyvkereskedelemben dolgozó vállalkozó, hogyan látja a közelgő időszakra tekintettel a könyvek és az olvasás szerepét, és esetleg jövőjét?
Hát ez egy nagyon ragyogó kérdés, és mindig azt tudom mondani, hogy a világban sok állandóság van, ezek közé tartozik a könyv. Tehát a könyvet, az olvasást nem lehet leírni. Logikus, vannak hullámvölgyek, meg vannak hangok, pesszimista hangok, de ami nagyon fontos, hogy a digitalizáció közel sem tudja a könyv szerepét betölteni. Az, hogy valaki egy jó regényt, egy jó verset, egy jó novellát elolvas, és az megmarad benne örökre, azt nem lehet pótolni. Én is használom az internetet, nyomkorom a telefonomat, nem annyit, mint a gyerekek, hál' Istennek, hanem célzatosan, de hogyha megnézek, vagy elolvasok 1, 2, 3, 4, mert jönnek a hírözönök, a dömpingek, már 10 perc most sem tudtam, mit olvasok, de hogyha gyerekként elolvastam a Kőszívember fét, máig is emlékszem a szereplőkre. Na tehát ez a könyv és a digitalizáció között a különbség, tehát a könyv az örök.
Milyen újdonságok várhatók idén, említette a Krasznahorkai László új könyvét, mi minden lesz még sláger idén?
Hát el kell, hogy mondjam, hogy szerintem ez különösen meg fogja dobni, ez az irodalmi novelli, ezt a karácsonyt és a karácsonyi könyvvását. A kedves Szent István rádióhallgatóknak elmondom, hogy általában ugye a negyedik, ötödik legkedveltebb ajándékozási dolog a könyv. Ami tényleg nagyon szép, és hát árba is elfogadható, mert most mondok egy dolgot, hogy egy 6-10 ezer forintért egy gyönyörű regényt, vagy egy gyönyörű albumot lehet venni. Hát most akkor tessék nekem megmondani, hogy mit lehet venni ajándékképpen 6-10 ezer forintért, olyat, ami örök, egyedül könyvet. A másik meg az, hogy most kezdeném azzal, hogy hihetetlen bőség lesz a könyvpiacon, mert a könyvpiac sajátossága az, hogy az utolsó 3 hónapban jelenik meg, olyan 6-7 ezer könyv jelenik meg, fajta könyv jelenik meg egy évbe, és ebből a minimum 1/3 része az utolsó 3 hónapban, és az igazi slágerkönyvek, az igazi nagyírók, a nagyágyúk ilyenkor jelentetik meg a könyveiket. Én azt mondanám, hogy én mindig lokálpatrióta voltam, és most is az vagyok. Tehát én kezdeném a helyi kötődésű, a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei írókkal, szerzőkkel, és utána majd folytatom azokkal, akiknek a könyvével találkozhatunk, és a csúcson találkozhatunk. Tehát én kezdeném a Bozsó Gyulának az új albumával, ami Egy csepp erdő címmel jelenik meg majd a jövő hónap közepén. Ezt azért szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani, mert ez már a szerzőnek, Bozsó Gyulának, aki egy erdészmérnök, tehát egy hihetetlen talentum. Ez lesz az 5. könyv. Az első könyve volt Erdőfinom, a második az Ehető erdő, a harmadik az Ajlabbük, a negyedik a Miskolc album, vagy a népszerű nyelvén, vagy pedig Miskolc a bükk ölelésében, és az 5. lesz az Egy csepp erdő. Ez az Egy csepp erdő azért lesz kuriózom, mert a második könyv arról szólt, hogy milyen ehető dolgok vannak az erdőbe. Ez az 5. meg arról szól, hogy milyen iható dolgok vannak az erdőbe. Tehát én biztos vagyok benne, hogy találni fogok benne olyan dolgot, ami miatt ezt a könyvet elolvasom. Na tehát most azért visszatérve még a második könyvére, az Ehető erdőre, én már javasoltam Gyulának, de most is elmondom, hogy a erdő gasztronómiát, ezt a kifejezést ő teremtette meg. Mert ez eddig nem volt szokás az, hogy az erdőnek a termékeiből, gyümölcseiből, dolgaiból nem csak a gombára meg a vadhúsra gondoltok, hanem rengeteg olyan termék van, bogyók, ne soroljam el kell olvasni, amikből lehet nagyon jó dolgokat és kiegészítőket csinálni, és ez arról szól. Akkor a második dolog, hogy Reimann Zolinak jelenik meg a Soltész Nagy Kálmáról, talán az egyik leghíresebb miskolciról egy könyve november közepén. Zoliról azt kell tudni, Reimann Zoliról, hogy a leghikletettebb Miskolc kutató, Miskolc történetének leghitelesebb átadója a kedves olvasóknak, és hát olyan 7. vagy 8. könyv ez majd, és ez egy igazi album lesz, ez egy igazi kuriózum, tehát ez is spiccen lesz, mert talán kevesen tudják a kedves rádióhallgatók, Szent István rádióhallgatók közül, hogy Soltész Nagy Kálmán 23 évig volt Miskolc polgármestere anno. Tehát egyetlen polgármester nem regnált 23 évig, és természetesen nagyon-nagyon sok dolog fűződik a munkásságához, a tevékenységéhez, és az ő életéről egy gyönyörű szép képes album jelenik meg. Akkor hát jön megint a sorba, és nem azért, hogy harmadik, egy fantasztikus könyv, ami már volt az első része, Báros Istvánnak volt egy könyv, a Rock Legendák 1-es, most megjelenik a Rock Legendák 2-es, és hát az elsőnél is Pataki Attila volt a díszvendégünk, és a második könyv bemutatón is Pataki Attila lesz a díszvendégünk. Barth Eleonórának jelenik meg új könyve. És akkor ne hagyjuk már ki a gyerekeket se, a fiatalokat se, a gyerekeket se, mert Kozmacsi Andinak jelenik meg, pontosabban Kozmacsi Andinak jelent meg egy új könyve, ami hihetetlen népszerűségnek örvend, Léni és a szerelem. Hát ez egy hihetetlen aranyos gyerektörténet, és most engedjék már meg, hogy egy apró kis poént elmondjak. Nemrégiben találkoztam egy nagyon kedves barátommal, 8 éves fia van, nagyon jóképű fiatalember, és akkor beszélgettünk a papa, és mondja nekem, hogy Vilmos, képzeld már el, a fiam már a második szakításon is túl van. Mondom, teremtőm, Istenem. Mondom neki, hogy fiatalember is, hogy viselt meg? Nem viselt meg. Hát mondom, jó neked, jól viseled. Hát erre mondják azt, hogy nem elég korán kezdeni. Tehát ez a Kozmacsi Andinak a könyve ilyen gyerekszerelemről szól, tehát biztos nagyon kapós lesz. És amúgy is Andinak ez már a második könyve, tehát én úgy hiszem, hogy befutott írónőről van szó. Hát akkor kezdeném azzal, vagy bocsánat, folytatnám hanem az, hogy a nem lokálpatrióta nagyok közül kik lesznek. Hát az én kedves barátom és legkedvencebb bírom, Lőrinc László vagy Leslie Lawrence, akinek most megjelenik jövő hónap 10-én az új könyve, az Üvöltő Bika és a Menekülés Egyiptomból, ez két kötetes lesz ez a megjelenés. Annyit kell tudni, hogy az első könyv nagyon-nagyon régen, az Üvöltő Bika megjelent, és most a Menekülés Egyiptomba lesz a második része. Annyit szeretnék elmondani a kedves Szent István rádió hallgatóknak, hogy hát azért ennek a Lőrinc László és Kondás Vilmos kapcsolatnak van nagyon komoly előzménye. 40 éve, jól mondom, 40 éve jár hozzám dedikálni a Génusz könyváruház, vagy az elődeinkbe, és ami fontos, hogy 86 éves, és az utóbbi pár évben Miskolcra, vidékre csak Miskolcra, és csak Kondás Vilmoshoz, és csak a Génusz könyváruházba. Ez azért is óriási dolog, mert egy ilyen embert, aki fogalma nincsen, tehát most megint egy kis újdonság, hogy fogalma nincs, hogy hány könyvet írt. Azt a 100 felett valamennyit mondom, teremtőm Istenem, máshogy egyet ír, akkor már a boldogság ne tovább, ő meg 100 felett ír, és hát és mindig van témája. Akkor hát a nagyok közül, tehát azért most Kepes Andrásnak az új könyve igazad van, akkor Nárai Tamásnak az új könyve. Hát akkor két sportkönyvet hagyj említsek már meg. Szoboszlai Dominiknak megjelent a Szoboszlai sztori. Hát én azt hiszem, hogy van miről beszélnünk, mert szívet melengető dolog volt a keddi meccs. Hát én nagyon szeretem a futballt, bevallom őszintén. És hát az, amit produkált a magyar válogatott és Szoboszlai, az minden elismerést megérdemel. Akkor Polgár Zsuzsának, hát a sakk királynőnek megjelent a könyve a Lázaró királynő címmel. Akkor hát csak a rendkedvér Wilbur Smith, nekem a Wilbur Smith könyvek a legkedvenceim, a kedvenc könyveim, a Kígyófészek, Daniel Steele, akit nagyon-nagyon szeretnek a magas hangok. Hát csak itt a legnagyobbakat mondtam el, és hát én úgy gondolom, hogy ezek olyan igazi slágerkönyvek, amelyek biztos, hogy be fogják aranyozni a kedves vásárlóknak a karácsonyukat, és a karácsonyfalat nagyon-nagyon jól fognak mutatni.
Lőrinc László fog jönni idén is, vagy majd jövőre várható?
Nem. Jön, és mégpedig elmondom, hogy december 5-én ő mindig úgy jön. Ő a Mikulás ajándék Miskolcnak, vagy a gyerekeknek, és természetesen itt megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy akik bejönnek december 5-én, szülők gyerekekkel, kisgyerekekkel még külön ajándékot is, Génusz meglepetést is fognak kapni.
Folytatjuk beszélgetésünket Kondás Vilmossal, a Miskolci Géniusz könyváruház tulajdonosával.
Van nektek egy nagyon különleges programotok, Géniusz napok idén is lesz. Mikor lesz pontosan?
Bocsánat, mielőtt belekezdenünk ebbe a dologba, szeretném elmondani, hogy szó volt arról, hogy kik azok a helyi írók, kik azok a nem helyi írók, akik a slágerkönyv megjelennek, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy a karácsony az arról is szól, hogy a Géniusz könyvvárházban különleges írólvasó találkozók és dedikálások vannak. Na tehát, természetesen meg lesz hirdetve, meg lesz promózva, Bozsó dedikálja az új könyvét, vagy mind az ötöt, Bozsó Gyula. Akkor természetesen, amit mondtam, Lőrinc László, ez már biztos december 5-én fog dedikálni. Még nincs időpontja a Kozmacsi Andi dedikálásának, de ő is fog dedikálni a Léni és a Szerelem című könyvét, tehát ez is egy magával ragadó dolog lesz, és főleg a kisgyerekes szülőknek érdekes majd, lányoknak, fiúknak. Akkor Bart Eleonóra fog dedikálni nálunk, erre sincs még időpont, de fog dedikálni karácsony előtt. Akkor az előbb beszéltünk Bárdosnak a második könyvéről, tehát a Rocklegendák kettestől, amit majd Pataki Attila fog felvezetni, annak sincs időpontja, de lesz. Tehát azt mondom, hogy ez 1-2-3-4-5 óriási dedikálás lesz, amire biztos, hogy nagyon-nagyon sokan el fognak jönni. Bízom benne, hogy a kedves Szent István rádióhallgatóiból is, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezeken dedikálásoknak különös savaborsa van, mégpedig az, hogy nem elég azokat a jó könyveket elolvasni, megvenni, elolvasni, hanem ezekkel a szerzőkkel lehet beszélgetni élőbe is. És én úgy gondolnám, hogy mindegyik olyan talentum, mindegyik olyan tudású író, hogy érdemes velük pár szót váltani. Hát akkor most a Géniusz napokról. A Géniusz napok egy olyan egyedi dolga a Géniusz könyvvárháznak, ami az országban senkinek nincsen. 9 éve működik a Géniusz napok, vagy pontosabban megy a Géniusz napok. Na hát akkor az miről szól? Arról, hogy minden hónap a második hétvégén, csütörtök, péntek, szombaton, 20% kedvezmény alul minden könyvet. Hát hagyd ne mondjam, hogy előtte már napokkal bejönnek a vevők, eltetetik a pénztárba a könyvet, és mondják, hogy jövünk érte, mert 20% az nagyon sokat jelent. Természetesen mindenkinek és a kedves rádióhallgatóknak a figyelmében ajánlom, és nagyon fontos, nálunk a Géniusz napok november-decemberben is lesznek. Tehát mi azokban a hónapokban is kedveskedni akarunk a kedves vásárlóknak, amikor talán másütt nem szokás ilyen akciókat adni, tehát mi nagyon nagy szeretettel várjuk a vásárlókat, és logikus, hogy a Géniusz napok nem csak 10 hónapig, hanem 12 hónapig tartanak, és akkor, amit mondtam, hogy minden hónap második hétvégén, csütörtök, péntek, szombaton. És akkor befejezésképpen, hát ha esetleg van még kérdésed, akkor azt szeretném elmondani, hogy logikus, az élet tele van kihívásokkal. Az a kihívás abból áll, hogy a hagyományos kereskedéseknek vége. Tehát nem lehet úgy kereskedni, hogy egy könyvesbolt csak kinyitja az ajtót, bejönnek, és akkor reggel 9-től este 5-6-ig vagy 6-ig nyitva vagyunk, aki bejön, bejön. Hanem nagyon komoly reklám kell, nagyon komolyan meg kell fogni a vevőket, ki kell tárni az ablakot, az ajtót, tehát nálunk ez az ajtóablak kitárás az, hogy nekünk van két webáruházunk is, a genius.hu és a genius.tankönyv.hu, és ami nagyon fontos, hogy hihetetlen népszerűek vagyunk, egy kis apróság, szeptemberben, mivel csak a Géniusznak van tankönyve könyvesbolti szinten az országba, szeptemberben rendkívül sok hazánkból elszármazott, vagy ideglenesen kiment dolgozni, tanulni szülő. Tehát nagyon sok tankönyvet, nyelvkönyvet küldünk ki Angliába, Franciaországba, Németországba. Tehát a lényeget mondom, hogy igyekszünk haladni a korral, és igyekszünk azon lenni, hogy minél több vásárlót elérjünk.
Nagyon szépen köszönöm, Vilmos, hogy itt voltál, és ezeket az információkat megoszthattuk hallgatóinkkal. A fizikai címet is mondjuk el, hogy hol találnak titeket, aki esetleg nem tudná, vagy nem miskolci.
Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Az előbb említettem, vagy az elején, hogy két apropója volt, hát tényleg úgy gondolnám, hogy nagyon bízom benne, hogy hasznos információkat tudtam elmondani a kedves rádióhallgatóknak. A Géniusz könyváruház Miskolcon a Széchenyi út 107 szám alatt található. Széchenyi út 107, a telefonszámunk 46-os körzetszám 412-878, 46-os körzetszám 412-977, és akkor a két webáruházunk, a www.genius.hu és a másik pedig a www.genius-tankönyv.hu. Mind a kettőn, ez csak népben van külön választva, mind a kettőn a Géniusz könyvvárhoz az teljes választékát megtalálják, ami most talán ezzel fejezem be, hogy több mint 45 000 könyvcímünkkel, az ország legnagyobb könyvválasztékával mi rendelkezünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és kellemes napot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, a kedves Szent István rádióhallgatóknak.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Szent István Rádió 25. illetve a Szent István Televízió 14. születésnapja alkalmából bemutatott hálaadó szentmiséről hoztuk el önöknek Ternyák Csaba egriesek szavait. Ezután a Juhari Zsuzsanna díj kiírásáról Németh Csabát, a Tudományos Újságírók Klubja elnökét idéztük. Adásunk végén pedig a karácsony előtti könyvdömpingről, a legújabb irodalmi Nobel-díjasunkról, író-olvasó találkozókról beszélgettünk Gondás Vilmossal, a Miskolci Géniusz könyváruház tulajdonosával. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.